imádkozzunk. Istenünk, téged keresünk, téged dicsérünk, neked adunk hálát. Te vagy az, aki eddig megtartottál bennünket, és nem jogos haragod szerint bántál velünk. Te vagy az, aki ebben a nehéz helyzetünkben is segíteni tudsz, és segíteni akarsz rajtunk. Hozzád fordulunk ezért, és kérjük, hadd halljuk, és hadd értsük meg a te igédet. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a prédikáció alapigéjét és annak magyarázatát, amely a mai napra kijelölt ószövetségi igeszakaszunkból a Mikeás próféta könyve 7. fejezetének 10 verséből szól hozzánk. Jaj nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar szüretelni, de nincs ehető fürt, sem korai füge, amire vágyódott. Kivesztek az országból a hívek, nincs becsületes ember. Alattomban mindnyájan vért ontanak, hálóval vadásznak egymásra. Jól használják kezüket a rosszra. A vezető ember követelőzik, a bíró fizetségre vár, a főrangú ember kimondja, mit kíván, és csak csűrik, csavarják az ügyeket. Aki a legjobb köztük, olyan, mint a tüskebokor. A legbecsületesebb is olyan, mint a tövisbokor. De eljön büntetésed napja, amelyet őrállóid láttak. Akkor lesz majd zűrzavar. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Látja majd ezt ellenségem, és szégyen borítja el, bár most ezt kérdezi tőlem, hol van az Úr, a te Istened? Amen. Kedves testvérek, a prófétával együtt kiálthatjuk mi is, jaj nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar szüretelni, de nincs ehető fürt sem korai füge, amire vágyódott. Államalapításunk ünnepére készülve 17 évvel az eddig utolsó megszálló hatalom alóli felszabadulásunk után, amikor már joggal vártuk, hogy gyümölcsöt szedjünk, szőlőt szüreteljünk, a demokrácia megerősödő csemeteiről és szőlővesszőiről, de nem találjuk ezeket. Csehország parlamentjében a mi példánkkal ijesztegetik a képviselőket, a szomszédos országokban gúnyosan mosolyogva figyelik vergődésünket, de ami a legnagyobb baj, hogy saját fiataljaink nagy része is kilátástalannak érzi itthon a jövőt. De gyülekezetünk helyzetére tekintve is ugyanígy kiálthatunk. Jaj nekem, mert így jártam. Hiszen több mint egy évtized óta építettük a lelkészi közösséget, sokan irigyeltek bennünket azért az összhangért, ami itt Kiskunhalason, a gyülekezetben és főként a lelkipásztorok között volt. Sok új dolgot sikerült kipróbálnunk, megvalósítanunk, és úgy láttuk, hogy most már elérkezett a gyümölcstermés ideje, és akkor egy bejelentést kapunk, szétrobban ez a lelkészi közösség, lelkipásztorok távoznak közülünk, maguk után hagyva a csalódottságot és a szomorúságot, sok-sok kérdést, sok-sok elbizonytalanodó embert. Hogyan jutottunk ide? Kérdezhetjük Mikeás prófétát is, mai alapigénk szerzőjét, hogyan jutottunk ide, mint az országunk, és hogyan jutottunk ide, mint a gyülekezetünk, vagy akár egyen-egyenként, ha a magánéletünk nehézségeire gondolunk, mi magunk. Először is azt mondja a próféta Mikeás, hogy azért jutott ide az ő népe, mert hamis prófétákra hallgatott, illúziókba ringatta magát, becsapta és becsapatta magát. Mikeást megtámadták és kigúnyulták, amikor figyelmeztetni akarta a népét a közelgő veszedelemre, titkos bűneikre, arra, hogy változtatni kell a magatartásukon. Akkor azt mondták neki, hogy ne prédikálj. Ne prédikáljatok, prédikálják ők, írja, ne prédikáljatok ilyeneket. Nem érhet minket ilyen szégyen. Nem lehetséges az, hogy az Úr ne védjen meg bennünket az ellenség ellen. Nem lehetséges az, hogy tönkre menjen mindaz, amit felépítettünk. Nem lehetséges az, hogy ne teremjen gyümölcsöt a szőlő és a füge. Ne prédikálj ilyeneket, figyelmeztették. Mert a nép azokat a prófétákat szerette, akik könnyű és boldog életet ígértek. Azt mondja a Mikeás ezekről, ha egy szélhámos és csaló így hazudozna, borról és itarról prédikálok, az lenne csak prófétája ennek a népnek. Ezt szerették az ilyen prófétákat, akik borról és italról prédikáltak, könnyű életről, gyors meggazdagodásról, fáradtság nélkül szerzett kenyérről, harci sikerekről. Ezeket szerették. És ha magunkban nézünk, akkor mi nem ugyanígy tettünk. Nem azokat szerettük, akik ilyen könnyű életet ígértek. Hagytuk magunkat becsapni, és mi magunk is közreműködtünk ebben. Becsaptuk és becsapattuk magunkat. És nem estünk abba a csapdába, hogy elhittük, hogy a keresztény élet az könnyű és gondtalan élet, és a még nagyobb csalás az volt, hogy azt gondoltuk, hogy ha az életünk nehéz és problémákkal teli, akkor az már nem is lehet Istentől való. A hamis próféták mondtak ilyeneket, és ha magunknak mondtunk ilyet, akkor mi voltunk a magunk hamis prófétái. A keresztény élet az nem könnyű, nem gondtalan, nem problémamentes. És ha ilyen, ha problémákkal, gondokkal van teli, attól még az lehet nagyon is az Istentől való élet. Hiszen Jézus mondja, aki utánam akar jönni, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. De szeretjük hallani azokat, akik másról prédikálnak, akik kereszt nélküli kereszténységről beszélnek. Meggyógyult, könnyű életekről, szenvedés nélküli Krisztus követésről. Ha hittünk nekik, vagy elhitettük magunkkal ezt, akkor illúziókba ringattuk magunkat, és hamis prófétákra hallgattunk. Aztán azt mondja a próféta, hogy igazából a felszín alatt rejtőző bűnök emésztenek benneteket. Hát a prófétát így feddik a népvezetői. Szabad-e ilyet mondani Jákob házáról? Talán elfogyott az Úr türelme. Ilyeneket tenne velünk? Az ő igéi javára válnak annak, aki becsületesen él. Látszólag becsületesen éltek. Ám ahogy a próféta írja róluk, alattomban hálóval vadásznak egymásra. Ott vannak az alattomos dolgok, a látszat mögött a titkos bűnök. Mindannyiunknak vannak alattomosan rejtőzködő bűneink, amelyek annál hatásosabban pusztítanak bennünket, és annál nagyobb kárt okoznak, minél kevésbé veszünk róluk tudomást. Nem túl régen feleségem megkért, hogy mivel leereszte a kerékpárjának a kereke, jó lenne azt megjavítani. Többszöri kedves figyelmeztetés és nogatás után elhatároztam, hogy ezt én gyorsan most már meg fogom csinálni. El is mentem a kerékpárboltba, és vettem korszerű gumijavító készletet. Ezek már igazán nagyszerű kis szerkezetek, öntapadós gumifoltok, úgyhogy csak ki kellett szerelni a kereket gyorsan. Én is levettem a külsőt, aztán a belsőt kivettem, megnéztem, hol van a luk, vízbe mártva a felfújt tömlőt, és beragasztottam. Vissza is raktam, felpumpáltam, és vártam az eredményt. A próba út után kiderült, hogy ismét ereszt a gumi, mégse volt olyan tökéletes a folt, gondoltam mérgesen, elsiettem a kerékpárboltba, és egy új tömlőt vettem. Leszedtem a régi kereket, beraktam az új tömlőt, felpumpáltam a kerékpárt, és a próbaút után ismét leeresztett a kerék. Megint szét kellett szednem, nagy sietve, és most már alaposabban átvizsgáltam a külső gumit is, mert csak úgy futtában néztem azt meg a szereléskor, és megtaláltam a szöget, ami elbújva ott rejtőzött a külsőben, és az újra és újra kilukasztotta a beszerelt, megragasztott, aztán újonnan vásárolt tömlőt is. Hát ez jutott eszembe a titkos bűnökről, hogy lehet, hogy nem is tudunk róluk, vagy nem akarunk tudni róluk, és gyorsan-gyorsan el akarjuk javítani az életünket, talán először befoltozzuk a kilukat, belsőt, aztán azt mondjuk, hogy na hát ez már ki kell cserélni, majd egy újat teszünk bele, és csodálkozunk, hogy ez is, meg amaz is lukas lesz. Ugyanúgy az új is, mint ahogy a régi volt. Ez az élet természete. Hogy az igazi nagy gond az ott van, amit észre se veszünk, amit nem is akarunk észrevenni, amikor nem is akarunk tudni. És hiába cserélgetjük a belső gumikat, mintha az lenne a hibás, a levegőtlenségért, a laposságért, ezzel nem segítünk ezen. Csak hogyha szembenézünk a baj igazi valójával, gyökerével és természetével. Ezt mondja Mikiás próféta. Ez a baj, amitről nem beszéltek, amit csak titokban tesztek, és hiába szép a látszat, hiába végzitek a szertartásokat a templomban, mindenki megelégedésére, hiába szól szépen a zene, ott vannak ezek a dolgok a háttérben. És ezek nem fognak elmúlni nyomtalanul. Ezek emésztenek benneteket és bennünket, a rejtőzködő bűnök, és tönkreteszik az életünket. És amikor mindez nyilvánvalóvá lesz, és észre veszi a nép is, hogy baj van, mert észreveszi a következményeit, akkor azt kérdezik tőlük, az ellenségeik és nyilván ők maguktól is, bár most azt kérdezi tőlem, hol van az Úr, a te Istened? Miért nem segít? Hát ennyit ér csak az ő ereje. Könnyen felmerül ez a kérdés, és könnyen eszünkbe jut, hogy ne jutna eszünkbe ez. Hát mennyit ér akkor a hit? Mennyit ér a kereszténység, hogyha nem tud segíteni? Tegnap délután, mikor máskor prédikációra készülve telefonhívást kaptam, egy beteghez hívtak, de sürgősen, legalább néhány percre, és amint mentem hátrafelé, a hátsó kapun, akartam kimenni a Szász Károly utcára, láttam ám, meg éreztem is, hogy valami bugyog a szennyvíz tartályunk felől, amit fél éve újítottunk fel, mert a régi szennyvízgödör már elszappanosodott, és valahogy meg kellett oldanunk, hogy ne kelljen állandóan erre költeni, és egy korszerű szivattyúval most át emeljük a szennyvizet a szomszédos telekre, a gyerekház udvarára, hogy a közcsatornába ott elmenjen. De a szivattyú valahogy leállt. És az egyik ügy intézése mellett még ezt is valahogy meg kellett oldanom, mérgelődtem, gondoltam, hogy nincs áram. Talán a villámcsapás miatt az egyik fázis kimaradt. Keresem a biztosítékokat, mindegyik rendben van. Szétszedem a kapcsolót, ott is áramot találok. Gondolom, biztos tönkrement ez a nyomorult szivattyú, amit drága pénzen vettünk. Nem volt mit tenni, leszettem a fedelét a szennyvíz gödörnek, és a régi tartalék szivattyúval kiszivattyúztam a szennyvizet, és megnézem, hogy mi van ezzel az új szivattyúval. És azt láttam ám, hogy szerencsére nem a berendezés ment tönkre, hanem van azon egy úszó kapcsoló, amelyiknek az a dolga, hogyha a szennyvíz megemelkedik a gödörbe, akkor bekapcsolja ezt a szivattyút. És erre az úszó kapcsolóra rárakódott, szinte rákövesedett az iszap, összekeveredve a mosóporral, és az lent tartotta állandóan. És hiába emelkedett meg a szennyvíz szintje, az csak úgy érzékelte, hogy nincs semmi baj, maradj csak nyugodtan. Azt gondoltam, ha már ez történt velem, és ezekkel foglalkoznom, elmondom ezt a gyülekezetnek, hogy amikor arra gondolunk, hogy mi van az erővel, hogy hol van az Isten, akkor legtöbbször, vagy mondhatom mindig, inkább az a baj, hogy ez a kapcsoló romlik el nálunk. Hogy engedjük, hogy rárakódjon a kosz, a szenny, és megbetegítse ezt az érzékelő szervünket, és nem fordulunk Istenhez, és nem emelkedünk hozzá, és nem kérjük tőle a segítséget időben, hanem azt látjuk csak, hogy elönt aztán bennünket minden. És ahelyett, hogy Istenre panaszkodnánk, meg azt keresnénk, hogy hát hol van az energia, hol van a segítség, hogy már minden elromlott, ahelyett inkább azt tennénk, hogy ezt a kapcsolatot, ezt a kapcsolót tartanánk karban, tisztán, érzékenyen, hogy amikor szükség van rá, akkor fel tudjon emelkedni azonnal az Istenhez, és erőt kérjen tőle, és erőt kapjon, tanácsot és segítséget, ahogy azt ő ígérte nekünk, és ezt meg is adja. De amikor az élet terhei és sok minden más ezt megbetegítik, ezt a készségünket, akkor már késő lesz a végén, és egyre nehezebb lesz helyreállítani ezt a kapcsolatot. Mit tehetünk hát? Mit tehetünk hát, hogy fel tudjunk kelni, hogy mi is el tudjuk mondani, amit a próféta mondott, ne örülj bajomnak, ellensége, mert ha elesem is, fölkelek. Szép ígéret ez, és pont jókor hangzik számunkra. És a válasz már meg is van a diagnózisban, amit a próféta adott, és amit magunkra érthettünk. Ahhoz, hogy fel tudjunk kelni, ahhoz, hogy ezt tudjuk mondani a mi ellenségeinknek, hogy ne örülj bajomnak, mert ha elesem is, fölkelek. Először is nem kell hinnünk a könnyű boldogságot ígérőknek, és ne higgyünk a pillanatnyi érzéseinknek sem. Figyeljünk a régiek tanácsára, és elsősorban a mi mesterünk, Jézus Krisztus tanítására. Azt próbáljuk megérteni igazán, és komolyan venni. És a második, hogy ne akarjunk gyorsan megoldást találni, hanem keressük meg a problémáink igazi gyökerét. Szálljunk erre időt, és azt a tövést, amely elrejtőzve állandóan felsebez bennünket, azt találjuk meg, és azt húzzuk ki. Ez legyen a fő gondunk és igyekezetünk. És a nehézségeket pedig, a kereszthordozást pedig vegyük természetesnek és Isten ajándékának, mert ezzel tudunk követőivé lenni a mi megváltónknak. És a harmadik tanulsága pedig az igének, hogy ne engedjük, hogy a hétköznapok terhei megszakítsák kapcsolatunkat az erőforrással. Mert az erő az kívülről árad. Istentől jön. Sokszor egy másik emberen keresztül. Sokszor azon keresztül, aki mellettünk van, akit mellénk adott. Ne engedjünk a magányossá válás kísértésének. Szánjunk időt a lelkünk rendszeres karbantartására, hogy érzékeljük, amikor szükségünk van erre a külső erőre és segítségre, amelyet Isten adni akar nekünk, amely készenléten áll. És ha ezt tesszük, akkor majd mi is elmondhatjuk, mint gyülekezet, mint nép, mint egyes-egyes ember, ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Amen. Imádkozzunk. Bocsásd meg, Urunk, hogy újra és újra becsapattuk magunkat. Szerettük hallani a könnyű életről szóló ígéreteket, a fáradtság és szenvedés nélkül elérhető boldogságról szóló meséket. Szerettük hallani, hogy mi többet érdemlünk, nekünk több jár. Bocsásd meg, hogy igyekeztünk elkerülni a kínos szembenézéseket önmagunkkal. Takargattuk a bajunkat, ha tudtunk is róla, de igazából tudni se akartunk róla, és nem csak egymás elől, de még előled is igyekeztünk eltitkolni, és még előtted is igyekeztünk egészségesnek látszani. Bocsásd meg, hogy oly sok minden fontosabb volt, mint a veled való élő kapcsolat. Engedtük, hogy a lelkünkre rakódjon életünk sok-sok terhe és sara, és megbénítsa azt. Tisztíts meg bennünket, Urunk! Bátoríts minket, taníts bennünket, hogy felállhassunk, hogy újra emelt fővel járhassunk, hogy még közelebb juthassunk hozzád, mint annak előtte, hogy tisztában és igazabban szólhassunk róla,